Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Kerner Zsolt, a 24.hu újságírója. Tegeződni fogunk nyilvánvaló okokból, mert hogy azért meglehetősen ugyanabban utazunk. Üdvözöllek, jó reggelt!
Jó reggelt!
Szóval ott fejeztük be hétfőn a Pintér Andrással, hogy hát azért már Kennedy csak nem. Tehát, hogy azért, mert az alelnök is nagyon furcsa, de tegyük meg kicsit képbe ezeket az embereket, tehát, hogy az alelnökkel kezdve ott már rezgett nálam a léc, hogy ő kicsoda és honnan jött ő.
J.D. Vance?
Így van.
Ő egy nagyon érdekes karakter. Nem tudom, mennyire menjünk ebben vissza. Menjünk akkor oda, mondjuk, hogy hol volt Donald Trump akkor, amikor úgy döntött, hogy J.D. Vance lesz az alelnöke?
Menjünk oda, hogy megjelent ez a sikerkönyve a J.D. Vance-nek. Mert az, egy nagyon fontos önéletrajzi könyv volt.
Hillbilly Elegy nevű könyve. J.D. Vance Appalachiából, Ohio-nak az elszegényedett részéből származik.
Úsd. Csak így lefordítva.
Igen, tehát ez egy régen ilyen viszonylag erős gazdasági térség volt, kicsit a Rosdőfhöz hasonlóan. Most gyakorlatilag ez a klasszikus amerikai fehér szegénységnek a közepe. És ezt a térséget érinti leginkább ez a fentanyl nevű gyógyszerről elnevezett ilyen
opioid
krízis is. Tehát ez egy viszonylag szegény rész, ő is elég szegény családban nőtt föl. A könyv az nagy részt erről szólt, és ezt a könyvet valójában a liberálisok kapták föl, amikor megjelent, mert akkor J.D. Vance úgy nézett ki, mint az ember, akin keresztül meg lehet érteni Donald Trumpot. Ugye ez a Trump fölkapaszkodásának az idején volt, mindenki kereste azt, hogy miért szavaznak ennyien erre az emberre, meg hogy mi a populizmus visszatérésének az oka, és akkor egy csomóan azt gondolták, hogy Hillbilly Elegy-ből, tehát a fehér szegénységben keresztül meg lehet érteni azt, meg ez a Midwest, tehát a nem teljesen nyugat, nem a keleti part, hanem a kettő közötti szegényebb régiók, az Appalachiának is nagyon sok különböző régiója van, de hogy ezen keresztül próbálták megérteni azt, hogy mi a Trump titka. És a Vance, ő egy eléggé Trump ellenes figura volt. Nagyon szegély családból származott, nagyon jó egyetemre ment végül, a Yale-en végzett, ott ismerte meg a feleségét is, egy darabig élt San Franciscóban is, mint befektetési alapkezelő. Neki a politikai hátterét ezt a Peter Thiel nevű ilyen... hát szintén befektetési alapkezelő adja. Ő egy ilyen elég furcsa karakter, de szerintem, hogyha rákitérünk, az önmagában egy órát elvinne, úgyhogy lehet, hogy nem érdemes annyira. De ugye Vance lett később, de a lényeg az, hogy Thiel volt az, aki őt a Trump-al kibékítette. Tehát, hogy ő, amikor elindult szenátornak, akkor elég rosszul állt. És végül kapott egy ilyen jelentős kampánytámogatást a Thieltől, egyik legnagyobb szenátusi versenyben adott kampánytámogatás volt, majd összehozta Trump-al, Trump támogatta, és végül elég magabiztosan nyerte meg a saját versenyét. Ami miatt egy csomószor felvetődik az a vád, hogy ő azért a politikai előremenetelének az érdekében úgy változtatja a véleményét, ahogy kell. Tehát ő nagyon ellene volt a Trumpnak. Tényleg a Trumpot opiumnak nevezte, ami egy olyan embertől, aki egy opioid krízis által ilyen lerombolt helyről jön, az egy tényleg ilyen nagyon sötét valami. És mégis az van, hogy amikor az kellett a szenátorságához, hogy Donald Trump támogassa, akkor beállt mögé.
Az kellett, mert hogy ő republikánusként definiálta magát ebből a helyzetből. Tehát
hát republikánusok, de ez is egy érdekes kérdés egyébként, hogy ezek az emberek valójában hogyan republikánusok, akár Donald Trump is. Mert ha megnézzük azt, hogy kik most az amerikai jobboldalnak, a republikánus pártnak a sztár emberei, akkor azt látjuk, hogy igazából senki nem klasszikus republikánus.
Egy szakértő mondta azt, hogy az a republikánus már megszűnt gyakorlatilag.
Igen.
Hogy Trump kinyírta, és ezt csodálkoztam, és nem értettem, hogy ez hogy lehetett, hiszen ennek volt egy méltósága. Ez a Clint Eastwood-os déli temperamentum, az egésznek volt egy ilyen, és ahelyett egy, hát hogy is mondjam, egy ilyen egészen vásári, rengeteg republikánus alapelvvel nem összeegyeztethető irányvonal győzedelmeskedett.
Abszolút, és most azt is látjuk, hogy a republikánus pártnak a klasszikus nagy emberei korábbról, azok mind Kamala Harris támogatják. Tehát pont most írt alá 200 hivatalnok, aki a McCain, meg a Romney kampányokon dolgozott, hogy hivatalosan is támogassák Kamala Harris-t. Mert azok az ember, Donald Trump, ő régen demokrata volt, utána függetlenként indult elnökjelöltnek, és végül a republikánusoknál kötött ki. Kennedy család egy klasszikus demokrata, igen, királyi család, mindenki más demokrata a családból, J.D. Vance is, tehát hogy ő is egy ilyen új szín inkább a republikánus pártban, akkor ott van még a Tulsi Gabbard, akit most nevezett ki a Trump, van ez az ilyen úgynevezett transition team, akiknek az a feladat, hogy ha megnyeri a jelölt a választást, akkor felállítsák a kormányát, hogy segítsenek.
Ez a tegnapi, tehát a Kennedyvel együtt, ugye, igen. Ebben a bandában, igen.
És a Gabbard, ő Hawaii szenátor volt, és ő szintén kilépett a demokrata pártból. Tehát ő még az előző választáson, a Bidennel, az előválasztáson is elindult. Szóval hogy azt láthatjuk, hogy csupa ilyen, Elon Musk egyébként, aki szintén egy klasszikus, régebben demokrata figura volt, de teljesen kívül áll a párton kívül. Szóval egy érdekes, hogy így gyakorlatilag átvették az uralmat ezek az ilyen új figurák a republikánus párt.
De hogy mi volt egy politik, ott volt egy vákum, tehát túl nagy volt a verseny a demokratáknál, túl erős volt a mezőny, és észrevették, hogy a republikánusoknál meg egy játott ezért fel annyi idézővel is be lehet jutni az első 10-be, vagy ez hogy történt?
Hát igazából ez egy remek kérdés, és valószínűleg születnek majd róla tök jó könyvek, mert mostanra lett ilyen. Én nem tudok teljesen egyértelmű azt adni rá azon kívül, hogy a republikánusok hagyták. Tehát, hogy a demokrata párton belül nem volt ilyen, hogy hagyták, hogy átvegyék a pártot kívülről.
Azok sem voltak ilyen puhányok. Tehát azért ott az eredeti klasszikus republikánus pártára is azt gondolom, csak lehet, hogy volt egy ilyen fáradásos pont, egy pont, amikor nem volt annyira erős a védekező mechanizmus.
Simán lehet, de hogyha megnézzük még az ellenoldalt, a sokszor lesajnált, nem túl egységes demokrata pártot, ott mégis az történt, hogy azok, akik kívülről hasonló populista üzenettel kapaszkodtak föl, a Bernie Sanders, aki máig nem tagja a pártnak, csak egy frakcióban ül velük, Alexandria Ocasio-Cortez, ők nem hogy átvették a párt fölött az uralmat, hanem beintegrálódtak a demokrata mainstreambe, sokszor a saját nézeteiket finomítva. Tehát, hogy érdekes, hogy mennyire más irányba ment ez a két párt, de az tény, hogy a republikánusoknak ez a klasszikus, szabadpiacpárti, konzervatív, tradicionalista, de nem fundamentalista része, ez ennek bizonyos szempontból vége. És például a Vance, ők igazából ebbe a posztliberális katolikus kategóriába sorolják őket.
Ami tökéletes, hogy jól hangzik. Posztliberális katolikus, az így rendben van.
Hogy ez egy érdekes csoportosulás, mert igazából Josh Hawley-t szokták még a republikánus szenátorok közül ide sorolni, hogy ők gazdaságilag például tök populisták. Nincs ez a fékevesztett szabadpiacpártiság, ami egy csomó szempontból a republikánus pártra jellemző volt eddig, hanem például a Trumpnak ez a tarifa, vagy ilyen vámgyűrű ötlete, hogy arról beszél, hogy egy vámgyűrűt kell húzni az Egyesült Államok köré, hogy kevesebb dolgot importáljanak, és többet gyártsanak, még azon az áron is, hogy drágulnak a termékek, és emellett pedig egy ilyen jelentős ilyen kiutasítási hullám kell, ahol az olcsón dolgozó bevándorlókat kiutasítják az országból, hogy azok a munkahelyek, azok ismét normálisan kereső amerikaiakhoz menjenek. Tehát ez egy nagyon populista megoldás, közgazdászok nyilván eléggé kritizálják is, mert hogy nem tűnik ezért ez egy különösebben megvalósítható ötletnek.
Viszont a közönség meg látja azt, hogy az iPhone-okat meg Kínában gyártják, és azt gondolja, hát miért nem csináljuk ezt mi? Volt kísérlet, azért nem, mert akkor olyan drága lenne, hogy nem lehetne.
Na igen, és pont ez vele a probléma, és most már egyébként eleve Vietnámban kezdik meg ezt gyártani, hogy ez a de-risking a szakkifejezés erre Kínával kapcsolatban, hogy minél kevesebb rizikót vállaljon az amerikai-kínai összefonódás miatt.
Hát részben még elkezdtek emelkedni a fizetések Kínában. Tehát, hogy volt történt egy ilyen, hogy jó, még azért nem annyira durva, de hát Vietnámhoz képest.
Igen. Tehát, hogy ott Kínában azért valóban az elmúlt pár évtizedben ugye kiemelkedett több százmillió ember a mélyszegénységből. Nem biztos, hogy annyira olcsó gyártani, de itt azért inkább a biztonságpolitikai megfontolás az.
Ami elég vicces, hogy belegondolunk, hogy Vietnám lett. Tehát ahogy is mondjam, de ott is lett volna valami konfliktus, de most már mindegy.
Na igen, de egyébként Joe Bidennek pont ez egy ilyen nagy, hogy volt egy ilyen látványos megbékélése Vietnámmal. ami egyébként, tehát a Vietnám gyakorlatilag amerikai szövetségessé vált ez a dél-ázsiai régióban, ami egy ilyen, egy érdekes változás.
Hát igen.
Főleg gazdasági szempontból, na de hogyha visszatérünk J.D. Vance-hez, akkor tehát gazdaságilag ők inkább populisták, kevésbé összenek a szabadpiacról, inkább úgy beszélnek, mint akik a munkavet, tehát a dolgozókat támogatják, még hogyha a gyakorlattal valószínűleg ezeknek a lépéseknek nem is az lenne, hogy a dolgozókat támogatják valójában, hiszen csak a vámgyűrű miatt iszonyatosan megdrágulna szinte minden. Miközben egyébként valóban felpörgött az amerikai gyártás az elmúlt időszakban. Tehát ez egy Trumptól kezdődő folyamat volt, amiben Joe Biden is rengeteg energiát fektetett, ez az iparpolitikai reform, és ez működni látszik, rengeteg gyárberuházás van, és tényleg elkezdtek újra dolgokat gyártani.
Újra nyitjuk a szénbányákat, emlékszem, ez volt a Trump egyik első. Ja,
igen, igen, igen.
Azért az talán túlzás volt.
És de közben mégis az van, hogy ez volt egy csomó ilyen átmenet valójában a Trump meg a Biden adminisztrációk között, főleg Kínával kapcsolatban, és ugye ez is részben Kínához kapcsolódik, mert ott az, hogy Amerikában gyártsunk dolgokat, ez egy biztonságpolitikai meggondolás, tehát hogy ne függjünk senkitől. És az iparpolitikának a felförgetése is ez, és mondjuk a Biden kormány alatt több olajat is termelnek, mint bármikor eddig. De iszonyatosan felpörgette. Van ez a fracking nevű ilyen olajtermelési módszer, ami elég környezetkárosító, gyakorlatilag az ilyen, most a technikai részét nem egyszerűen lefúrnak, hanem ugye a rétegek közül vagy kipumpálják az olajat, nem túl jó dolog, de hogy nagyon durván felpörgette. Úgyhogy van ezek között átmenet, és akkor így részben erre is támaszkodik egyébként mindenkit jelöltnek a gazdaságpolitikája, csak kicsit más irányba, de Vance-ék alapvetően populisták. A társadalompolitikai kérdésekben pedig szinte fundamentalista módon konzervatívok. Jó kérdés, ez lehet-e konzervatívusnak nevezni azt, ami alapvetően meg akarja változtatni a társadalom működését. Szerintem ez egy érdekes kérdés.
Igen, tehát hogy gondolom, a társadalmi szintes kapcsolatban persze, tehát vissza a gyökerekhez.
Na igen, és akkor innen jutunk el igazából a Heritage Foundationhoz, ahol beszéltetek minden bizonnyal az összes
szülésemetekről. És akkor azt mondtam, mert nem olvastam el akkor még a hátterét ennek a Project 2025-nek, hogy de figyelj, hát ez tök olyan, mint Magyarország. Hát mondom, ez mi van? És akkor nem vágta rá a pénnyel, mert valószínűleg nem tudta ő se ezt, hogy hát nem véletlenül. De hogy mi ez a Heritage Foundation?
Ez egy think tank, egy intézet, ahol...
Független intézet, ez nem a republikánus réké?
De republikánus közeli, törvényileg függetlennek kell lennie minden ilyen. Tehát úgy kell függetlennek lennie, hogy elnökjelölti kampányba ők nem szólhatnak bele. Ugye az amerikai kampánytámogatásban egy csomó ilyen dolog van, hogy mondjuk ez a PAC, Super PAC koncepció, ezt mi állandóan emlegetjük. Ez a politikai akcióbizottságnak a rövidítése angolul, az a különbség a sima meg a szuper között, hogy a sima az tarthat közvetlen kapcsolatot egy elnökjelölti kampánya, viszont vannak korlátok, hogy mennyi pénzt lehet beletolni. A szuperpekben nincsenek korlátok, hogy mennyi pénzt lehet beletolni, de nem kommunikálhat közvetlenül egy kampánya, tehát nem egyeztethetnek reklámokról. És akkor erre vannak ilyen vicces áthidaló megoldások. Volt korábban az egyik kampány, nem pontosan nem emlékszem, melyik, hogy létrehoztak egy honlapot, ahol fölpakolták az összes általuk csinált közvéleménykutatást, és nem, tehát hogy csak a linket elküldték valakinek. De hogy ez egy nyilvános honlap volt, és ezt végül meg is találták, és megírta mindenki.
Ezeket a törvényeket valószínűleg az internet előtt alkották.
Igen.
Mindenféle ez a Heritage Foundation, ez egy
think tank, republikánus think tank alapvetően, és a Trump világhoz közeli. Tehát ez egy nagyon konzervatív dolog. Ők csináltak egy több mint 900 oldalas koncepciót arról, hogy szerintük egy új republikánus kormányzat esetén hogyan kellene megváltoztatni a szövetségi állam működését, és milyen politikai célokért kellene dolgozni. Ebben az egészben az az érdekes, hogy egészen fundamentalista dolgok vannak benne, onnantól kezdve,
hát, hogy... Itt egy kicsit a fundamentalistát, hogy is mondjam, tehát annál sokkal súlyosabb dolgok vannak benne. Igen.
Szóval tényleg ilyen nagyon-nagyon jobb, nem is jobb oldal, mert nehezen lehetett a szavakat találni valójában.
Önkényuralmi, tehát egyébként tehát azt gondolom, hogy gyakorlatilag a demokrácia felszámolásáról szól ez az irány.
De nem is csak erről, mert társadalmi kérdésekben van egy csomó, például mondjuk az abortuszhoz való hozzáférésben ők alapvetően egy fundamentalista hozzáférést visznek, ami az Egyesült Államok társadalompolitikai közvéleményében most nem egy kifejezetten népszerű dolog. Tehát, hogy ott most alapvetően liberális ezzel kapcsolatban a közhangulat, vagy például a társadalombiztosítási ügyekben a Medicare, meg Medicaid, a két nagy társadalombiztosítási támogató felszámolása, ezekben is egy, tehát ezekben is nagyon konzervatív dolgokat gondolnak. Ennek az egésznek a megjelenésében az az érdekes, hogy ezt nem a demokraták kapták föl, tehát ez nem egy kampányfogás volt, hogy elkezdett mindenki a projekt 2025-ről beszélni, hanem ez egy ilyen organikus. És soha nem volt korábban a demokratáknak ennyire erős, vagy a demokrata szavazóbázisnak ennyire erős ilyen összeesküvés elmélete, ami a republikánusoknál tök gyakran előjött. Igen. És hogy én egy csomó interjút hallgattam, meg olvastam ilyen demokrata kampány emberekkel, akik mondták, hogy ez teljesen random ilyen interjúkban, amikor mondjuk fókuszcsoportoztak, előhozták az emberek maguk, hogy ez micsoda. Mert hogy nagyon borzasztó dolgokat hallottak erről. És tényleg az van, hogy think tank ilyen hatással választási kampányra talán még soha nem volt, mint most a Heritage Foundation, és nem feltétlenül jó értelemben. Tehát a Trumpéknak ez borzasztó nagy teher, hogy erről hát kell beszélni.
Hát ők is határolódnak, hogy ez nekik semmi közük, hogy
igen, amit egy kicsit persze nehezebbé tesz az, hogy hogy ez egy ilyen, tehát egyrészt a Heritage Foundationben rengeteg korábban Trumpnak dolgozó ember van. Rengeteg. Kifejezetten a Trumpra írták a programot is, és ugye az van, nincs más. Tehát ugye a projekt 2025-nek a neve, a teljes neve az abban benne van a transition is. Tehát ugye a 2025-ös program az amerikai elnökválasztási átmenetért. Tehát ez arról szólna ez az egész, hogy az a koncepciója, amire létrehozták, hogy egy republikánus jelölt Trump megválasztás esetén ne kelljen akkor összeszedni a munkavállalókat, meg a koncepciókat, hogy mi alapján politizáljanak, hanem legyen egy kész csomag, és akkor csak elindulnak, és elkezdik kipipálni rajta a dolgokat, meg vannak hozzá az emberek is, és hogy nincs más. Tehát a Trump mellett nincsen más ilyen programalkotó csoport, aki dolgozna ezen, csak a Heritage Foundation.
Ez gyanúsá teszi egy csöppet a dolgot, de elképzelhető, hogy Trumpról legalábbis simán program nélkül is el tud indulni, tehát neki ez nem...
Valószínűleg nem is érdekli, de hát ja, kormányozni meg a mögött, vagy mellette álló embereknek, meg alatt álló embereknek kell.
Ez elég magas labda a demokratáknak viszont, mert oda lehet mutatni, hogy tessék, hát fasizálják az Egyesült Államokat.
És ugye ezt nehezebbé teszi még az elhatárolódást az, hogy a Heritage Foundation alapítójának az új könyvének az előszavát az J.D. Vance írta, Trump alelnök jelöltje. Szóval rengeteg ilyen összefonódás van, és akkor tényleg föl lehet...
De ők csak barátok.
Egyszer találkoztak.
Nem, haverok vagyunk, de nem ismerjük egymás munkáját annyira.
Na jó, de hát ugye ez még lehet is. De mégiscsak politikai értékválasztás, hogy valamilyen könyvnek nyilván az előszavát megírod-e.
Ez némileg nekem, nyilván nem olvastam a 900-ról, de hogy azért úgy tűnik, hogy ez némileg az alkotmányt is karcolja.
Hát vannak benne érdekes dolgok, de ugye az alkotmányban most többségben vannak a Trump által jelölt konzervatív bírák.
De hogy ezt mondom...
Az alkotmánybíróságban, tehát az alkotmány értelmezés ezt rugalmassá teszi bizonyos fokból. Meg egy nyilván kérdés, hogy ezt megcsinálnák-e teljesen. Senki nem gondolja valójában, hogy teljesen meg tudnák csinálni, de már az...
Nehéz lenne.
Igen, de már az aggasztó, hogy mit szeretnének ezzel kapcsolatban csinálni, és hogyha mondjuk szimplán ez ilyen kampány meg politikai értelmezés vagy elemzési szempontból nézzük, akkor ez nekik nem jön jól. Nem arról tudnak beszélni, amiről ők akarnak programként beszélni. Ezt eleve akadályozza a Trumpnak a fegyelmezetlensége, hogy ő arról szeret beszélni, amiről ő szeret beszélni.
Hannibal
Lecterről, a cápákról és az elektromos hajókról.
Igen.
És elég nehéz rávenni arra, hogy a dráguló élelmiszerekről beszéljen például, amiről a kampánya kifejezetten szeretne. És akkor ehhez kapcsolódik meg hozzá, hogy ugye utólag nézve az egy borzasztó politikai döntés volt Trump szempontjából, hogy belement az elnök jelölti vitába Joe Bidennel, hiszen hogyha nem megy bele ebbe a vitába, akkor lehet, hogy még mindig Joe Biden a jelölt. És neki az egész kampányát arra találták ki, hogy Joe Biden ellen induljon el. Tehát ő az egyetlen elnök jelölt valószínűleg, akinél fiatalabb Donald Trump.
Igen.
És agilisabbnak tűnik. És arra ki volt találva a kampány. Tehát ez egy viszonylag fegyelmezett Trump kampány volt a korábbi akkhoz képest. Meg volt szabva, hogy mi az üzenet, hogy a Biden öreg, sikertelen és liberális, és erre próbálták igazítani az egészet, és amint megtörtént a csere, ezt ki kellett dobni az egészet. És még hogyha a kampány gépezet föl is tud épülni egy másik üzenetre, egy másik jelöltre, a Trumpnak is át kell állni a fejben.
Ez a nehezebb magának, része.
És most ez tűnik kevésbé sikeresnek egyelőre.
A magyar szál. Hogy kerül ebbe? Van benne magyar szál, ami teljesen izgalmas, hanem is közvetlenül magyar szál. Tehát nem.
Hát ugye Heritage Foundation-ben elvileg dolgoztak be magyar szakértők is, hogy milyen minőségben, azt én nem tudom. A magyar ideológiai kapcsolat az egyébként viszonylag szoros a Vencékkel. Annyira, hogy a Panyi Szabolcsnak van egy hírlevele, amit egyébként ajánlok mindenkinek, az a neve, hogy Gulás, és angolul van, és ott a közép-európai régióból ír dolgokat, és ő írt pont arról, hogy a Vence szenátorként megvétózta annak a David Kosztoláncsiknak a kinevezését egy, azt hiszem, Albániában nagyköveti posztra, aki 2017-ben a magyar ügyvivő volt, és először beszélt nagyon kritikusan a magyarországi média viszonyokról. És ezt mindenki elfelejtette már, 7 évvel később vagyunk, de mégis volt annyi a magyar diplomáciában annyi sértettség, hogy ezt a szoros kapcsolatban, velük szoros kapcsolatban álló Vence-nek átadják, és a Vence gáncsolja folyamatosan az ő kinevezését. Tehát itt látszik, hogy mennyire szoros ez az ideológiai viszony, és egyébként is ebbe a posztliberális világba ugye elég jó be lehet illeszteni sok szempontból a magyar mintát, sok szempontból meg nem, mert ez így, tehát, hogy érdekes például, hogy a Kamala Harrisnek a mostani egyik kampányigérete az pont az ilyen árak mesterséges fölemelésén se ellen hozandó ilyen intézkedések, ami gyakorlatilag egy ilyen, nyilván máshogy nézne ki, de egy szövetségi ársapka koncepció lenne, hát, ami így az Orbán kormánynál is volt. Meg egyébként is van tehát ennek a posztliberális ilyen ideológiai közösségnek van egy ilyen erősen natalista, tehát ilyen nagyon szaporodáspárti, gyerek születéspárti oldala, és nagyon durván azt támogatják, hogy a hagyományos családban minél több gyerek szülessen. Mert hogy alapvetően az a nyugati világnak a túlélésének az áloga, hogyha fönn tudja tartani a saját népességének a számát. És ez az Orbán kormánytól egészen a Vence-féle világon át, egészen Elon Muskig, aki mondjuk a tradicionális családmodellt, ez nehezen lehetne ráhúzni arra, hogy talán 7-nőtől van 14 gyereke, akikről tudunk biztosan. Ahogy a Kennedyre is nehezen lehet ráhúzni, és egyébként Trumpra is nehezen lehet ráhúzni.
Meglehetősen, igen.
De Vence-re rá lehet például, mert ő mégiscsak egy látványosan egyébként jó kapcsolatban él a feleségével, gyerekekkel, tehát ez egy konzervatív családmodell, de ő az egyetlen, akire ezt rá lehet, tehát még az ideológiai kapcsolat is elég szoros kettőjük között. Én írtam korábban egy viszonylag nagy cikket egyébként arról, hogy Magyarország számára a két jelölt mit jelentene. Ez egy inkább külpolitikai témájú valami, ott szerintem már sokkal zavarosabb az, hogy mi történne.
A Bede, ugye van a Boris Hang nevű podcastjuk a 444-eseknek, ugye a Bede Marci mondta ott azt, hogy tulajdonképpen semmi különbség nem lenne a két elnök között Magyarország szempontjából. Vagy olyan elenyésző, hogy ezzel nem is érdemes törődni. És én ezt azért túlzásnak tartom, erőteljesen.
Én is túlzásnak tartom. Szerintem lenne különbség, már csak azért is, mert hogy a magyar kormánynak lehetősen nem volt B-terve. Hogy ők kizárólag arra készültünk fel, hogy mi van, hogyha Trump nyer. És hogyan lesznek minél jobb kapcsolataink ezzel a Trump világgal. És azért arra nem lehet építeni, tehát az Egyesült Államok az Magyarországnak a top 3 export és import partnere között van, mivel a NATO-nak tagjai vagyunk, ezért az Egyesült Államok garantálja leginkább Magyarország katonai biztonságát is, ez egy nagyon szoros politikai partner. Én felkészületlenségnek, vagy hát hibának tartom azt, hogyha valaki csak egy opcióra készül az Egyesült Államok vezetésével kapcsolatban. Ráadásul, ha a konzervatívok nyernek, ha Trumpék nyernek, szerintem Ukrajnával nem lesznek sokkal engedékenyebbek, vagy nem lesznek sokkal... De az Ukrajna támogatásával kapcsolatban kb. Ugyanaz lesz majd, mint most, csak egy kicsit más színben. A Trump nem fog lezárni úgy egy háborút, hogy gyengének látszon. Ja. Ezt soha nem tette meg. Nincs benne a jellemrajzában. A republikánus elit nagy része az támogatja Ukrajnát, és egyébként az Ukrajna támogatásával kapcsolatos közhangulat a republikánusoknál is javul az elmúlt időszakban. De pont tegnap volt egy felmérés ezzel kapcsolatban, egyébként, hogy általában is emelkedik. Az egész népességen belül lassan most 48%-nál tart azoknak az aránya, akik azt mondják, hogy addig kell támogatni Ukrajnát, ameddig kell. Tehát ameddig vége nincs a háborúnak. Viszont az igazi kérdés az Kína lenne. Hiába vagyunk mi azonos ideológiai kapcsolatban mondjuk J.D. Vance-szel, de Vance azt mondja, hogy azért nem kell annyira támogatni Ukrajnát szerinte, mert valójában Kína ellen kell fellépni még hatékonyabban. És ugye Európában Magyarország a kínai kapcsolatnak a szívcsakrája. Mi vagyunk a legszorosabb viszonyban Kínával ideológiailag. Azt, hogy gazdaságilag nem, mert egyébként gazdaságilag a lengyelek például sokkal nagyobban növelték a kínai gazdasági kapcsolataikat keleti nyitás nélkül is, mint mi.
Ebben mindig jó voltunk egyébként, tehát mi a legtöbbet beszéltünk erről, tehát az biztos, hogy Kínával kapcsolatban mi felhőket néztünk meg minden.
Na igen, és viszont a republikánusoknál ez az új, ilyen posztliberális világ, ez is nagyon keményen lépne föl Kínával, és az a Kína elleni ilyen hatékonyabb amerikai fellépés, amit mondjuk Joe Biden, amiben Joe Biden is beleállt, tehát a kereskedelmi háború, az Trumptól jön. Ja, tehát igen, az első Trump ciklus alatt ment neki ennyire durván Kínának, ami egy jó döntés volt akkor. Komplex indokok miatt, de nagyjából azért, mert hogy valójában Kína visszaélt azzal a típusú ilyen gazdasági nemzetközi felépítéssel, amit amire behelyez,
berendezkedtek. Folyamatosan visszaélt, tehát gyakorlatilag ő egy hatalmas területszerző, vérnélküli háborút folytat, zseniális eszközökkel a sejem út meg az egész történet során.
Miközben egyébként a konkrét katonai szempontból, meg Kína egy nagyon fegyelmezetten konzervatív ország, tehát katonai háborút nem indítottak egyáltalán. Igen. De gazdaságilag meg visszaélnek ezzel a rendszerrel, és ebben látják az amerikaiak a veszélyeket, ahogy nyugat-európai jó része is látja benne a veszélyeket, és nem biztos, hogy olyan jól tolerálnak. Ugye emlékszünk arra, hogy amikor a Trump volt az elnök, akkor idejött Mike Pompeo a külügyminisztere, és én pont ott voltam azon a sajtótájékoztatón, ahol Szijjártó Péter mellett állva közölte, hogy nagyon veszélyes az, amit mi a ZTE-vel, az egyik nagy kínai telekom gyártóval csinálunk, hogy rábízzuk a kritikus infrastruktúrát az országban. És akkor is követelték azt, hogy a kínaiakkal egy kicsit fogjuk vissza ezt a viszonyt, és ebben például a Trump kormányzattal sokkal durvább viszony lenne Magyarországgal, mint egy Harris kormányzattal, ami sokkal kevésbé nyíltan konfrontálódna. Ott van például Harrisnek az alelnök jelöltje Tim Walz, aki úgy néz ki, mintha egy ilyen középnyugati amerikai apuka lenne, de valójában egy elég kozmopolita figura ő. A 89-90 környékén tanított egy évet Kínában. Nagyon jó kapcsolatai vannak kint, és azóta kb. 30-szor vitt csoportokat kilátogatni. Tehát ő rendszeresen járt oda, egy elég jó ilyen kínai összeköttetés, és a Trumpék építenek is el. Tehát ők kommunikálják is azt, hogy túlszoros viszonyban van a Walz Kínával, és akkor milyen viszonyban van Orbán Viktor Kínával.
De ez persze mindig kérdés a számomra, hogy amikor itt a perifériának egy országa van, amit Donald Trump nagyjából sejti Magyarország mekkora és milyen jelentősége van, de hiába ugye néha összekeveri a Fülöp-szigetek kertésszel ugye a Orbán Viktor, de ettől függetlenül, hogy nem jó nekik az, hogyha egy ilyet megtartanak a periférián jó kapcsolatok Kínával, tehát azért ebből még hasznuk is származhat, hogy van egy ilyen kettős ügynök a csapatban.
Hát akkor, hogyha tudunk valós gazdasági teljesítményt felmutatni, de hát nincs ránk szükség. Ehhez nem Magyarország az ideális partner egyébként.
Igen, ez kétségtelen, hogy gazdasági szempontból ez nem ütött át annyira.
Meg kényelmesebb azért nem NATO tagot használni erre. Egy csomó szempontot.
A Törökországot is milyen jól elviselik, azért lássuk be, pedig ott is azért néha, hogy rezeg a léc.
Na igen, de például Törökország, tehát hogy van a miniszterelnöknek ez a, majd a magyarnak ez a békeprojektje, hogy erre ugye Törökország lenne valójában az ideális partner, vagy India, mert hogy egy ilyen békeprojekthez az kell, hogy mind a két fél azt érezze, hogy a mediátor az az ő érdekükben is fellép. És az Erdoğan, meg az indiai kormány is pont olyan kapcsolatot tart Oroszországgal meg Ukrajnával is, hogy ezt el tudja adni. De Orbán Viktor nem. Tehát az ukránok nem gondolnak azt, hogy az ő érdekükbe lép föl, hiszen képzeljük csak el, hogy sikerült volna ezt békeprojektként eladni, ha először Moszkvában megy, és utána megy, próbál Kijevbe venni.
Hát, igen.
Ugye Kijevben ez valamennyire az ukránok jó indulatának a kihasználása volt, hogy ő odament, és utána jelentette be, hogy ez egyébként egy békeprojekt, és innen Moszkvába megyek.
Igen.
De fordítva ezt nem lehetett volna megcsinálni.
Jó, hát ez azért nagyjából tisztában vagyunk mindannyian azzal, hogy ez mennyire békeprojekt, meg hogy mit értő ez alatt az egész, meg békepártiság alatt, mit értő, és háborúpártiság alatt. Tudjuk háborúpártiság alatt, még az átlátszó és a transzperens szinten esetben most ebben a történetben. De Kamala Harrisről beszélünk már egy picit, mert azért ő is egy nem ismert valaki. Ügyésznő volt. Azt mondta valaki, hogy na így egyben ez, hogy fekete, nő és ügyész, na hát ez Trumpnak a rémálom. Tehát ez
egyébként igen, és a Trump személyesen elég rosszul viseli azt, hogyha nők kritizálják szemtől szembe, kicsit aggódnak is a vitától, hogy ott el fog szabadulni, és volt egy ilyen pódiumbeszélgetése a Fekete Újságírók Szövetségénél, ami elég katasztrofálisan sikerült, és ott is az volt, hogy egy fiatal riporternő elég keményen beleállt a Trumpba az a kapcsolatban, korábban miket mondott, és akkor Trumpot teljesen elszabadult, és ez itt is veszély. Még a Harrishez visszatérve annyi, hogy abból a tehát az is egy érdekes szempont szerintem, hogy soha nem volt ennyire befelé forduló mindkét jelölt az Egyesült Államokban.
Mit értünk ez alatt most?
Ők nem érdekel senkit a külpolitika az amerikai választásban. Tehát, hogy mindenki befelé koncentrál. Még a hogy ugye az van, hogy Obamát például nem érdekelte Európa, Obamát a csendes-óceáni térség érdekelte, meg Kelet-Ázsia, meg egy nyilván a Közel-Kelet, ami szinte kötelező, de ő is egy fiatal szenátor volt, jelentősebb külpolitika tapasztalat nélkül, és ő pont azért választotta Joe Biden-t alelnöknek, mert a Biden meg akkor a szenátus legtapasztaltabb külpolitikával foglalkozó embere volt. És most nincs ez, most nem játszott még az alelnök választásban se igazán szerepet az, hogy legyen valakinek külpolitikai tapasztalata. És látványosan nem ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak, kicsit olyan, mintha a zavaros 2010-es évek, hosszú 2010-es évek most értek volna véget, ez az ilyen ideológiai, meg identitás alapú belháború, és most mindenki arra koncentrálna, hogy így rendet rakjon belül a saját ízlése szerint. A demokraták mindenképp erre koncentrálnak, tehát hogy a woke-nak vége, a túlzott progressziónak vége, egy középnyugati apukát választottak alelnök jelöltnek, egy fekete, kemény ügyész, ugye rendőrözik folyamatosan a Kamalát, ez a Cobb Kamala dolog, ami akkor, amikor ő elindult elnök jelöltnek, akkor ez egy népszerűtlen dolog volt, mert ez közvetlenül a George Floyd ügy után volt. És akkor ő például bénán is szerepelt, mert nem tudott arra támaszkodni, hogy egyébként tök kemény ügyész volt. És most viszont tud, mert most ez is, ennek is lecsengett az időszaka, viszont emiatt egy kicsit kevésbé koncentrálnak arra, hogy mi megy a világban, és mindenki arra koncentrál, hogy mi megy Amerikában.
De amerikaiak, mármint a választók sem kifejezetten koncentrálnak arra, hogy mi megy a világban. Tehát ezt el lehet engedni, úgy gondolom, nagyobb veszteségek nélkül, mert hogy nem fognak így Kansasben tömegek ülni a tévéért, hogy na, mit mondanak Kelet-Európáról az elnökjelöltek, rohadtul nem érdeklik.
Ez tény, és nyilván ugye az Egyesült Államok azért egy politikai kapitalizmus, tehát nyilván azt kínálják a jelöltek, amire igény van, és ez meg is mutatkozik.
De főleg ugye az a kínos kivonulás, ugye a váltáskor, a Trump-Biden váltáskor, ugye amikor hát mostantól demokrácia lesz, köszönjük szépen, akkor elindulnak a helikopterek, és még fel sem szálltak már megjelenik a Talibán, tehát ez valami annyira...
Ja, mondjuk azt szerintem egy nagyon bátor külpolitikai döntés volt, hogy ezt ugye Trump kezdte el letárgyalni, és a Biden nem állította le. Szerintem az egyik legbátrabb Biden döntés volt egyébként, hogy ezt végigvitte. Hogy nem, tehát hogy egy rossz egyheti sajtót felvállalva azt mondta, hogy azt a pénzügyi meg katonai terhet, amit az afganisztáni jelenlét reménytelen jövővel jelent az Egyesült Államok számára, azt föl kell adni.
Nyilvánvaló volt, tehát kívülállók számára is nyilvánvaló volt, tehát Afganisztán az egy rohadt nagy kő, amin semmi más nem terem, csak mák, hát most mit várunk nagyjából tőle, illetve hogy a Talibán az nem úgy van, hogy most a hegyekbe rejtőzik és majd előjön, hanem a pásztor, a sofőr meg a tanár az lesz a Talibán, ahogy kimegyünk, akkor ő előveszi. Persze. A Kalasnyikovot.
Most ebből tényleg fölösleg is belemenni, de nyilván tehát fölmerül a kérdés, hogy akkor kell-e tényleg továbbiakban ilyen erőforrásokat oda tenni, hogyha azt nem tudtuk megmondani előre, hogy 3 hét helyett másfél nap alatt foglalja vissza a Talibán az országot.
Viszont ez pont amiért most a külpolitikáról jobb nem beszélni, szerintem azt ők is sejtik. Tehát most...
De a közhangulat se ilyen, tehát hogy volt olyan a közhangulat, amikor az amerikaiak nagy része fölvállalta büszkén azt, hogy ők a világ rendőrei, az ilyen neokon korszakban rendet csinálnak, és egyébként bizonyos szempontból most is fontos a külpolitika, hogyha megnézzük a demokrata küldött gyűlésen a Kamala Harris beszédét, a demokrata jelöltől olyat hallani, amit ő mondott egy mondatban, hogy újra elérjük azt, hogy az Egyesült Államok hadserege legyen a világ leghalálosabb harcoló egysége, vagy alakulata. Ezt azért republikánusok mondták korábban. Igen. És most ez a demokrata mainstream.
Ez Chuck Norris szájából hangzana jól hitelesen.
Na, és egy ilyen igény van, hogy az amerikai hadsereget viszont pörgessük fel annyira, hogy a mi biztonságunkat, tehát a mi alatt az amerikaiakat értem, hogy az amerikaiak biztonságát ne fenyegesse senki. Meg ne tudjon Kína se fenyegető lenni.
Jelenleg sem, de azért...
Vannak az, igen, tehát hogy azért most vannak legitimnek tűnő kritikák az amerikai haderővel kapcsolatban. Elég sok olyan cikk születik, hogy ugye ez a szabadság arzenáljának nevezik az amerikai hadikapacitást, és hogy nem biztos, hogy ez elég lenne arra, hogy Kínát egy direkt konfliktusban feltétlenül le tudja győzni. De már valójában már egy ideje elindult a fejlesztés az amerikai haderőnek, és 2030 közepére meg már biztosan elég lesz arra, hogy... És a kínai gazdaság meg nincsen igazán jó állapotban. Tehát évtizedek óta először van olyan, hogy az amerikai jobban növekednek, mint Kína. És ugye nem is tudja feltétlenül
számolni. Az a tetőzés, az most hosszabb lesz Kínánál. Tehát ez nem csak egy pici megingás, hanem az most nem fog fölfele menni egy darabig olyan mértékben, semmiképpen nem.
Na igen, és akkor itt merül fel a kérdés, hogy egy ilyen rendszerben mi miért nem próbáltunk kapcsolatot keresni a Harrisék felé, vagy a Bidenék felé. Ugye a Bidennel valószínűleg az Orbán kormány azt gondolt, hogy fölösleges, mert úgysem lenne semmilyen kapcsolat. Én ezt nem feltétlenül gondolom, és nem is tartom feltétlenül véletlennek azt, hogy ugyan Orbán Viktor nem tudom 3 hétig szabadságon volt most, tehát azért sem tudott beszélni, de hogyha megnézzük azt, hogy mit beszélt a magyar kormány a Biden-Harris váltás óta, akkor azért nagyon elhalkultak Donald Trump-al kapcsolatban. Amióta látszik az, hogy ez egy kiélezettebb meccs lesz, tehát nem biztos, hogy Trump megnyeri, és egy kicsit ellensúlyozni kell a befektetéseinket.
Hát nem tudom elképzelni, hogy azt vissza lehet vonni, hogy a költségvetésünk akkor lesz, ha megválasztják Donald Trumpot elnöknek, ami a totál, teljes abszurditás.
Hát nyilván meg az valószínűleg ugye nem is igaz, hogy hát
emiatt van. Jó, de akkor lesz. Az igaz, hogy akkor lesz, csak hát nem lehet, hogy nem azért.
Na igen, de egyébként, hogy azért ezek diplomaták, meg
mármint odaállt, amerikaiak.
Meg a magyarok is. Ja, is tehát, hogy van persze, ja, csak... Okay. Tehát, hogy van, nyilván kevesebb, mint régen volt, de hogy azért azt a feladatot, hogy két ország együtt tudjon működni, akik elvek szövetségesek, azt meg lehet oldani még ilyen ideológiai ellentétekkel is.
De ez szerintem demonstráció volt mind Oroszország, mind Kína felé.
Igen, de kell, tehát itt ez az érdekes szerintem, hogyha Trump nyer, akkor az Orbánéknak, akkor Orbán Viktor nem tudják Brüsszelben elszigetelni. Mert akkor Orbán a Trump ember. Ő az, akit föl kell hívni, hogyha el akarunk valamit intézni az Egyesült Államok elnökénél. Ilyen embert nem lehet elszigetelni. Viszont, hogyha Harris nyer,
akkor elszigetelte akkor nekünk, magát.
Akkor nekünk váltani kell az európai politikában, és akkor máshogy kell hozzáállni az európai szövetségeseinkhez. Ugye ez a választások éve. Az Orbán mindent igazából két nagy tét volt, amire tett. Az egyik az, hogy én is elkezdtem ilyen Trump-szerűen mutogatni közben, hogy két nagy tét volt, amire tett. Az egyik az a Trump győzelme volt az amerikai elnökválasztáson, a másik pedig az, hogy az Európai Unió tanácsában a miniszterelnök között maga mellé tud-e ültetni pár vele egyetértő embert. Erre még az osztrák választáson van esély. Ő nagyon bízott a Hollandban, végül nem a Hert Wilders pártja adott miniszterelnököt, ezért nem lett az ő párt családjában
tartozó. Franciában is bízott.
Igen, de hogy ugye Franciaországban nem elnökválasztás volt, és
hát
volt,
hogy
bízott a változásban, de valójában a Macron még ott ül egy darabig a tanácsban, és ő azt akarta, hogy mert az Európai Tanács mert csomó fontos dologra döntenek, és az egyetlen igazán rossz dolog, ami ott lehet, az a magányos.
Ja.
És tehát, hogyha van melletted még valaki, akkor át lehet, ahogy a lengyelekkel volt, akkor át lehet vinni dolgokat blokkolva. De ha egyedül vagy, akkor ki kell menned kávézni, amíg a többiek aláírják az Ukránáról szóló megállapodást, és ezt szerette volna elkerülni, hogy legyen mellette még valaki, mert a Ficó nem ilyen.
Hát de milyen? Mert szerintem ő az utolsó reménye most ebben a helyzetben.
Hát nem, az osztrákoknál még van esélye, ja, hogy esetleg a Herbert Kickl lesz a miniszterelnök. Ebben bízhat még valójában. Meg a Trumpban. Ez a két dolog van még. Viszont, hogyha ezek nem sikerülnek, akkor kénytelenek lesznek váltani. Hogy képesek-e még most váltani, azt szerintem egy jó kérdés. Én Orbán Viktor bármilyen típusú megújulásra képesnek látom.
Pártfordulásnak hívjuk, de a megújulásnak is. Egy
az, én szerintem ami ez megújul, egy politikai tehetség.
Igen, ami megújul, az az MSZP. Tehát
most először hasonlítottam Kovács Lászlóhoz Orbán Viktort akkor.
Igen. Na mindegy, de hogy Szóval azért igen, tehát ha mondjuk tényleg a liberális internacionáltól nézzük, akkor a folyamatos megújulás történik igazából, és biztos vagyok benne, hogy ezt a fordulatot is meg tudja lépni. Tehát azért volt mostanában is pár ilyen dolog, amikor hirtelen, például az gyönyörű volt nekem, hogy elindult ez az olimpiával kapcsolatos kommunikáció a médiájukban, a médiájukban, ami egyértelmű megnyitóból kiindul, ez a borzalom, és aztán elkezdett milyen nagyszerű, és a végén és fennmaradt mind a két narratív. Az a legviccesebb. Mm. Tehát felmaradt ez a izé volt, hogy ez egy buzibár gyakorlatilag, ami a rettenetes borzasztó posvágy, illetve hogy milyen csodálatos volt, hisz azért nyertünk ilyen. Tehát ez egészen érdekes, hogy így, és délelőttől délutára el tud változni a dolog.
Hát eredesül ugye Orbán látványosan a Macron tartja egyedül valamire a mostani európai vezetők közül. Mm,
sőt, hát vele ugye volt ez a külön kis találkozója, meg az ugye ilyen.
Na igen, ez például egy érdekes projekt lesz. Én nem vagyok teljesen biztos benne, hogy még mindig van ez a megújulási képesség, mert ugye van egy másik dolog, amiről egy csomót beszéltünk korábban, még az Orbán mit csinál, ez a pávatáncnak nevezett valami, hogy ő lép előre kettőt, aztán amikor rászólnak, visszalép egyet, és akkor úgy néz ki, mintha meghátrált volna, de még mindig egy lépéssel előrébb van. És ez sincs már egy ideje. Tehát, hogyha megnézzük az elmúlt mondjuk egy év politikai akuit az Európai Unióban, amit én viszek sokat nézek, mert hogy mégis alapvetően az EU a területem.
Magam is, ja.
És nincs ilyen. Tehát, hogy nem volt ilyen politikai siker, amikor ő sikeresen tudta ezt a pávatáncot feladni.
Hát, mert az EU, azt vettem észre egy kicsit, tehát igen. Megtanultak Orbánul, és most már, ha nem is abban a tempóban egyébként, ahogy kellett volna, de kialakítottak olyan védekező mechanizmusokat, amelyek ezt így tompítják, vagy akár hatástalanítják.
Hát, vagy az Orbán kormány vesztett ebből a képességéből, de nyilván szerintem valószínűleg a kettő együtt.
Igen.
Én azt mondanám, és ezért kérdéses az én fejemben, hogy tudunk-e még jelentősen változtatni azzal kapcsolatban, hogy állunk Amerikához, kénytelen, ha Harris nyer, akkor kénytelenek leszünk. Tehát mert azért is érdekes Harris győzelme, mert akkor az Trump harmadik veresége lesz. Tehát ugye egyszer kikapott a Bidentől, egyszer gyakorlatilag az ő kárára írják föl azt, hogy a félidei amerikai választáson az általa képviselt, vagy támogatott jelöltek nagy része elvesztette a versenyt a szenátusban és a képviselőházban, és miattuk nem tudtak igazán nyerni a republikánusok, és ez lesz a harmadik, az elnök választás. És akkor van arra esély, hogy ettől, amiről beszéltünk az elején, hogy a republikánus pártra rátelepedő ilyen külső ettől a maga világtól megszabaduljanak a republikánusok.
Hát ha vannak még ott, mert azt nem látom, mert ugye amikor az első körben, amikor Trump akkor egy komoly ellenfelei voltak ott, és komolyan mondták, hogy nem, mit tényleg kapjunk már fel, mit keres itt ez a bohóc. Mm. És hogy azok nagyon erős hangok voltak, és ezek viszont ott ezek teljes csöndben maradtak, és úgy tűntnek számomra, hogy vagy kikátráltak ebbe az egész történetből, vagy azt mondták, hogy hát ha így tud a republikánus párt nyerni, meg ezt akarják a választók, akkor így leszünk republikánusok, és akkor tulajdonképpen beálltak így a szélárnyékban, nem kérték el a mikrofon, de gyakorlatilag elfogadták azt a kommunikációt, ami győzelemre vezette Trumpot.
Igen, de szóval, hogy a demokratáknál se derült ki nagyon sokáig, hogy milyen hosszú a pad. A mostani küldetgyűlésre azért kiderült, hogy elképesztően sok tehetséges politikusuk van, és a republikánusoknál se látszik már most a padnak ahhoz, de mondjuk ott van a Marco Rubio, aki floridai képviselő, játszott a Trump a gondolata, hogy esetleg ő legyen az alelnök jelöltje, ami alkotmány szempontban nem lett volna oké, mert nem lett ugyanabban az... Ugye a Trump most Floridában van bejelentve. Mm. Egyébként voltam tavaly a házánál, Mar-a-Lago-ban, ez egy gyönyörű hely.
Tehát, ahol Orbán is beugrott?
Ahol Orbán is beugrott, igen.
Jól főz az azt, hogy jó.
Én bent azért nem jártam, annyira nem vagyunk jóban, de elmentem. Ott a környéken elmentem.
Tehát elmegy az egészben, csak becsenget.
Nem, viszont a Trump Towerben New Yorkban van egy remek olasz kávézó, és mivel a Trump Tower New Yorkban, ezért senki nem jár oda. Szóval gyakorlatilag az egyetlen üres kávézó az egész városban.
Igen, az mondjuk ott nem egy jó, azt át kellett volna nevezni. Tehát, hogy a üzleti sikerre akarja vinni, azt mindenképpen érdemes lett volna átnevezni. Azt nem is értem, de hogy mindegy, gondolom nem érdekli annyira különösebben.
Na, hogy igen, és nem lehetett volna akkor két floridai jelölt ugyanazon a szavazólapon, viszont a Rubio az egy tök erős politikai tehetség, és ő is a Trump ellenes körben indult, a Vance is ebből a körből indult, és hogyha Vance egyszer meg tudta változtatni a véleményét, akkor meg fogja tudni még egyszer változtatni. Szóval vannak azért még egy csomóan ott, akik egyébként lehet, hogy ennél jobb politikai tehetségek lehetnek, de mind a ketten elég fiatalok. Tehát Marco Rubio is még 50 alatt van.
Hát ez a másik emlékszem. Történet. Azért a Trump, aki ezzel a ageizmussal próbált kampányolni, bizony, hát most...
Most egy, ő az öreg jelölt.
És hogy a párton belül is, meg a demokratákkal szemben is.
Na igen. És ugye a Bill Clintonnak volt pont egy ilyen beszéd a demokrata küldőgyűlésben, hogy ő ugye még mindig fiatalabb egy évvel, mint a Trump.
Az nagyon finom egyébként. Most így figyelme, hogy a Hillary Clintont is követtem, meg a Bill Clintont is, meg a Michelle Obamát egyébként, aki még mindig... Most azért gondolkoztam, hogy még a Michelle Obama most milyen jó jelölt lett volna annak
idején. De ő gyűlöli a politikát. Hát, ő lett volna a legnépszerűbb, csak...
De hát tudod, aki akar, nem képes rá, aki képes, nem akar. Tehát
igen, de egyébként ebben a szempontból ugye Harrison nagyon sokan féltek, mert az volt az emlék róla, hogy szerepelt 2020-ban, amikor előválasztáson kettőnök. Ott nagyon rossz volt.
Nem, arra nem is emlékszem, az mondjál róla, amit ott mi történt.
Tehát viszonylag hamar kipörgött egyébként. Ja, hogy... Tehát, hogy béna volt, nem tudott mit kezdeni a helyzetekkel, nem tudott igazán jól vitatkozni, meg beszél. A vitákban voltak jó pillanatai, de ott nem volt egy jó jelölt egyáltalán, meg nem volt feltűnő, és nem is teljesen értette mindenki, hogy a Biden miért őt választotta a elnökjelöltnek. Egyébként a Biden mellett is volt egy nagyon fontos szerepe, hogy a Harris alelnökként nem mutatott sokat, viszont nagyon jól kommunikált az abortusszal kapcsolatban. Amiről a Biden nem tudott igazán jól kommunikálni. Egyrészt azért, mert ő szenátorként még az abortusz legalizása ellen szavazott, másrészt pedig a Biden katolikus. Tehát a második katolikus elnök az Egyesült Államokban.
A Kennedy is az, de ez a Kennedy is az, vagy ő már nem?
Hát azt nem tudom, hogy ő tartja.
Mert onnan indultak
ír katolikusok, igen, de hogy ő tartja a hitét.
Hirtelen a katolikusok vennék át a hatalmat Amerikában.
De Biden hívő katolikus, tehát neki sokkal nehezebb az abortuszról kommunikálni.
Egy férfi egyébként sem nagyon kommunikálni az abortuszról.
Igen, és hogy a Harrisben sokkal sikeresebb volt, viszont mióta megtörtént a csere, azóta én nem, tehát hogy egyszer a podcastunkban akkor bemondom a 3/3-at, itt a promó ideje. Szóval erről beszéltünk pont a múltkori.
Mond a podcast nevét.
3/3.
Pont a 3/3 a podcast. Igen. Csak úgy elsikadt olyan, szerényen mondta.
Elharaptam.
3/3. Igen.
Bele kell.
Ja, persze.
Szóval, hogy ott beszéltünk erről, és én összesen két ilyen potenciális hibát tudnék felsorolni, de valószínűleg még azok se azok. De szinte hiba nélkül hozta végig ezt az elmúlt egy hónapot.
De nem is ad interjút.
Majd mindjárt fog. Ja, egyébként most pont arról van szó, hogy leülnek ketten a Wolza. Hát nem ad interjú, de Trump se ad, tehát Trump se fog szalál le egyedül beszélgetni, és van ez a kettős mérce, hogy meg hát majd ad interjút, hogyha politikailag, most ezt nem újságíróként mondom, hanem ilyen politikai jellemzőként, nem tudom, hogy hát majd ha érdekében áll, akkor ad interjút. Ameddig ennek nincsen választói következménye, addig kit érdekel, hogy ad interjút. Ha a választók tömegeinek van ilyen igénye, akkor le fog ülni.
Amikor Biden végül is, azért az a csavarás, szóval már amikor lehetett tudni, azért hetek, hónapok talán lehetett tudni, hogy ez nem mehet végig, tehát itt nagy a baj, hogy még benne voltak az időben ezzel a váltással?
Sőt, szerintem tök jól jött ki, hogy nyilván majd meglátjuk a végeredményt.
Igen, a republikánusok felkészülési kampány miatt.
Van a Nate Silvernek, aki az egyik legjobb ilyen amerikai elemző, ilyen választási matekos harc. Neki van egy modellje, ahol választási esélyeket mutat be. És ott azért elég masszívan följött a Harris. Tehát most 4% ponttal vezet a Trump előtt valószínűségben, hogy ő nyeri a választást. Ugye ez egy súlyozott modell, de hogyha az aggregált közvéleménykutatásokat nézed, akkor ugye Amerikában nem az nyeri a választást, aki időre több szavazat érkezik, hanem aki több elektort kap a különböző államokban.
Nálunk se.
És kb. 2-3%-ot csal ez a demokraták kárára.
Tehát pontosan a
igen, tehát hogy 50-50 most az, hogy kinyeri ezt a választást. De azért a Bidennel nem ez volt. Tehát ahhoz képest föltott...
Egyrészt meg a Harris felfele jön. Tehát, hogy ott azt érzem, hogy ott abban van növekedési potenciál. Tehát, hogy ott még vannak tartalékok. Bidenben nem volt tartalék. Tehát ott az volt, hogy jaj, és ott egy katasztrofális vereségbe futott volna bele.
Meg hát ugye a Bidennél... Tehát, hogy a Bidennek a kora az felülírt minden üzenetet, amit a demokrata párt próbált átadni.
Hoppá. Hát hogyan röpült ez az óra? Hát,
túl beszélt.
Jó Isten. Nos, hát reggeli személyünk Kerner Zsolt volt a 24.hu újságírója, és 3/3 podcast egy. Ja, és akkor itt jut eszembe, szeptember 6-án a Hunniában van a koncertünk, a Csináltad már Rabbival nevű zenekarommal, hogyha már, és ugyanitt Vemhes Kecske eladó, Jókai utca 13. Úgyhogy ez lett volna már a mi volt ez? Reggeli gyors volt ez. Ez volt a reggeli gyors.
Reggeli gyors. Nem maradjon le semmiről.